Két világ a teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Hován Ágoston ferences szerzetes lesz a beszélgetőtársam, aki e héten március 9-én töltötte be 70. életévét. Kezemben van egy ferences névtár, amelyet minden évben kiad a rendtartomány, amely tartalmazza a legfontosabb adatait a közel 110 magyarországi ferences szerzetesnek, és hát sorrendben vannak rakva. Úgynevezett kapuciumi számuk van, és sorrendben a 110 között Ágoston atya a 15. Ágoston testvér, mikor beléptél a rendbe, hányadik voltál, emlékszel-e?
Nem emlékszem.
Mert utolsó voltál, mert mindenki úgy kezdi, de akkor mennyien lehettetek?
Nem tudom. Csak arra emlékszem, hogy mindjárt nem tudtam belépni, mert 12-es numerus clausus volt, és még kettőt lehetett noviciusnak fölvenni, tehát 14 volt a növendékeknek a száma, és akkor egy évig nekem titokban pécsi egyházmegyés papként kellett várakozni arra, hogy majd fölvehetnek, és addig a központi szemináriumban voltam, és akkor kettőt elküldtek, és akkor úgy tudtak fölvenni. 50 évvel ezelőtt ebben.
Ezt azért meg kell magyaráznunk valahogy a hallgatóknak, mi is volt ez a ferenceseket, illetve a magyar szerzeteseket, a megmaradt 4 szerzetesrendet érintő numerus clausus.
Nem engedtek több növendéket.
Tehát évente csak kettőt lehetett fölvenni, és amikor te be akartál lépni, akkor többen voltatok kettőnél.
Igen, telítve volt a létszám, és így aztán nem fértem bele.
Ez történt 50 éve, de mindez csak azért történhetett, mert 20 évvel még korábban napvilágot láttál. 1947. március 9-én. Hol?
Letkésen.
Hol van ez a Letkés?
Ipoly menti kis falucska, az Ipoly torkolatától fölfelé, Szoptól fölfelé 10 kilométerre.
Tehát a Börzsöny.
Börzsöny lábainál, igen.
Letkés. Most ott egy híd is van talán, ugye?
Igen, és átkelőhely.
De a te idődben nem lehetett átkelni.
Nem lehetett.
Nem csak Esztergomban volt romos a híd, itt nem is volt, vagy valamikor volt, de a kommunista évtizedekben nem volt.
Volt híd, és aztán, mikor a németek vonultak vissza, akkor a németek robbantották föl, hogy megakadályozzák a szovjet csapatoknak a vonulását. Ennek ellenére nagy véráldozatok árán, hát a Szent László hadosztály ott vérzett el az Ipoly és a Garam között, úgyhogy véres volt az Ipoly folyó is, meg a Garam folyó is, és akkor hát ezt a hidat felrobbantották, a Párkány-Esztergom közötti hidat is, úgyhogy az én időmben csak le kellett menni Szobra, és ott Kompal átmenni.
Szobsturovó, így volt bepecsételve a útlevélbe, ha a vonattal átment az
igen,
ember.
Az 22 kilométer. Hát most, hogy megvan mind a két híd, most nem is egészen 6 kilométer Esztergom és Letkés.
Tehát akkor börzsönyi gyerek vagy.
Börzsönyi, igen.
Lehet azt is mondani, hogy Palóc, vagy ez a vidék már nem Palóc?
Palócföldnek a széle. Én magam keverék vagyok, mert Székely-Palóc keverék, nagyapám részéről ő fazakas, aztán fazekas volt, a nagyapai felesége Bartik Mária, az pedig igazi Palóc, az édesapám az Hován, az pedig fölvidéki. A Hován az annyit jelent, mint nevelt gyerek, úgyhogy ilyen keverék lettem én.
Jól megneveltek.
Igen, nagyon jó, nagyon jó. Hálás is vagyok a jó Istennek, hogy nagyon jó környezetbe helyezett engem, és ott nevelkedtem.
Szokták mondani, de biztos nem igaz a mondás, hogy ez egy Isten háta mögötti kis falu volt. Milyen falu volt ez, ahol napvilágot láttál? Hány évig éltél Letkésen?
Csodálatos kis falu volt. Tulajdonképpen általános iskolás korom, míg éltem csak ott, mert utána aztán Esztergomba kerültem gimnáziumba.
Hát ott jártál általánosba.
Ott végeztem az általános iskolát. És aztán, mikor gimnáziumba kerültem, akkor már csak nyaranta kerültem haza. ott vettem részt mezőgazdasági munkákba, és utána aztán, mikor rendbe léphettem, akkor pedig hát egy-két hetet, ha otthon pontosabban egy hetet töltettünk ott.
Szép gyerekkorod volt?
Gyönyörű, gyönyörű. Nagyon szegény családba születtem én. Mindössze 5,5 hold földünk volt, az se a legkiválóbb helyeken, úgyhogy eléggé nyomorogtunk, aztán ahogy tudtam, segítettem a mezőgazdasági munkákba, de annak ellenére, főleg vallási szempontból olyan csodálatos nevelést kaptam, hogy bárcsak ilyen lenne most a születendő gyerekek, vagy a születendő gyerekek részére.
Volt-e saját papja a falunak?
Akkor már lett. Előzőleg nem volt, de valahogy aztán úgy alakult, a falucskánk vállalta, hogy külön plébániát épít, és amennyiben fölépíti ezt a plébániát, akkor kapunk papot is, úgyhogy nagy összefogással felépítettük ezt a plébániát, és aztán pár évig volt, most megint van pap, de aztán utána több évig nem volt. Most azért van, mert Szlovákiában hát üldözik a magyar származású papokat, és aztán onnan időnként most is jönnek, és akkor Letkés így kap papot.
Ez az a Letkési híd, hogyha az ember átkel rajta, hamarosan meglátja az esztergomi bazilikát, ugye?
Így van.
Gyönyörű látvány innen, ebből a csücsökből, az Ipoly és a Duna csücskéből.
Igen, és a másik nevezetessége, hogy a másik oldalról pedig ott van Mária Nostra. Tehát én kiskoromban, már 4 éves koromban, onnantól kezdve zarándokoltam minden évben többször is Mária Nostrára.
Hogy mentetek gyalog, szekérrel?
Gyalog a hegyeken keresztül, és aztán, hát amikor beteg lettem, és nem akartak elvinni, akkor az egyik iskolatársammal
külön... Megszöktetek?
Utánuk mentünk, igen, és mondták ugyan édesanyámnak, hogy te Rozi, a fiadat ott láttuk a Ringispielen, fönt hajtotta a Ringispielt. Nem, hát azt mondja, annak
az otthon van.
Menni a nagymamával. De hát aztán nagy izgalom volt, mert mikor megérkeztek Letkésre, akkor nem voltam. És ugyanakkor a futballcsapatunk tagjaival én nagyon jóba voltam kiskoromban, és akkor ők megígérték, hogy majd hazahoznak, úgyhogy este 10 órakor érkeztem meg. Persze édesanyám keze a szoknyájánál volt benne a bot, hogy majd jó elver, de aztán oda mentek, Rozi néni, nehogy megverje ezt a gyereket, úgyhogy örüljön neki, hogy hazajött. Na hát Mária Nostra számomra ezt jelentette. És abban az időben, hogy amikor megérkeztünk a Ormándi Misivel, akkor éjjel Rákosi, mert még Rákosi időben volt, úgyhogy mikor megláttuk a kegytemplomot, na hát ennyit a Mária Nostráról.
Na várjál, ezt most nem értem, éjjel Rákosi, tehát volt egy ellentüntetés a búcsúsok menetével szemben, vagy mi volt az éjjel Rákosi?
Nem, hát kicsi gyerekként a falunkat át akarták nevelni, és hozták oda távolról az úttörő csapatokat, meg minden, hegyek között, völgyek között zakatol a vonat, és mert megvolt a falunak a csodálatos rendje. Megvolt a mise, akkor hazamentünk, hát erről szívesen beszélnék külön, hogy milyen volt ez a vasárnapi menetrend, csak az, hogy aztán a litánia után viszont mentünk a futball meccsre, ott mindig játszott a csapatunk, és aztán, de közben vitték a társaságot aztán a majorba, hoztak zenekart, meg minden, mert bántotta őket, hogy elég nagy élő hitélet volt ottan. Na és aztán ott tanultuk el, hogy Rákosit kell magasztalni.
Értem. Úgyhogy... Értem. Bernesze Baráti, Kemence, tehát ezek a falvak vannak ott a környéketeken, ugye?
Kicsit fölöttünk van.
Meg Nagy Börzsöny.
Igen, 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 igen.
Ipoly Tölgyes.
Nagy Börzsöny, Ipoly Tölgyes, aztán Letkés, és utána Ipoly Damásd és Szob. Így jönnek az Ipoly mellett a kis falucskák.
A Ferences gimnázium, hát előbb említettem, hogy most elég könnyű megközelíteni Esztergomot, mert egyrészt a Mária Valéria híd is megépült, másrészt a ti hídatok is átjárható. Tehát most Letkés, vagy 25 percre van Esztergomtól, vagy 30 percre, de a te idődben... kompozni kellett, ugye? Hát hogyha akartál szob, komp, És úgy Esztergom.
Így van, és várni a kompra, szóval ottan 2-3 óra hosszába került, amíg az ember eljutott Esztergomba. Lett késő.
Hogy jutott eszedbe, vagy kinek jutott eszébe, hogy ferences diák legyél?
Ez érdekesen alakult, én magam se tudtam, még akkor sem, amikor elindultunk, télvíz idején, sőt zajlott a Duna, jégtáblák mentek, de aztán egy kis csónakkal vállalták ott a révészek, hogy átvisznek, mert hát fontos dologra kellett menni Esztergomba.
Hát felvételire.
És ott döbbentem meg, hogy nekem felvételizni kell mostan itt Esztergomba. Úgyhogy
ki vitt? Édesanyád?
Édesanyám vitt, igen.
Uh-huh. Tehát az ő ötlete volt, hogy ferences diák legyél.
Igen.
Életedben először ferences mikor láttál? Amikor elmentél Esztergomba?
Akkor, uh-huh. Igen.
Mert hogy páros láthattál volna Mária Nosztrán, ha lettek volna párosok.
Nem láttam ferencest. Én akkor még foglalkoztam azzal a gondolattal, hogy esetleg pap leszek, de hogy barát, eszembe nem jutott, mert hát nem láttam barátot.
Még Mária Nosztra, hát ott a börtön szomszédságában van a templom. Amikor mentetek ti Mária Nosztrára búcsúba, akkor arabok is ott voltak, nem? Az ablakból ki láttak? Láttátok őket?
Arabokat nem láttuk. De nagyon rossz érzésünk volt, sőt egyszer megcsinálták azt is, hogy egy fegyőrt beöltöztettek papi ruhába, és kiadták, hogy a Mindszenti jön, és akkor hozták autóval, és osztotta az áldást, minthogyha tényleg Mindszenti lett volna. És hát a falut is eléggé megviselte ez, úgyhogy meg is osztotta.
Gúnytűztek a faluból?
Gúnytűzte, hát a Mindszentiből is. Meg a faluba volt egy-két ember, akit be tudtak szervezni, hogy tiltakozzanak az iskolák, egyházi iskolák ellen, és aztán így szembeállították egymással a népet. Meg aztán, hát ugye, amikor a békepapság elkezdődött, egy nagyon jó esemény történt, és Árpád volt lazarista pap, jött el hozzánk misézni, és akkor
miért? Szobon ott voltak valamikor, igen. Most is van.
És mielőtt indultunk volna minisztrálni, hát mondta az akkori papunk, hogy na hát akkor induljunk, imádkozzunk, és nem akart mozdulni senki. És akkor megkérdezte, hogy mi van gyerekek, hát miért nem indulnátok már? Hát aztán állítólag én voltam az, aki kiálltam, és aztán azt mondtam, hogy mondja maga béke pap. És akkor megfagyott a levegő, és megkérdezték, hogy hát miért kérdezett? Mert ha maga a békepap, akkor mi nem minisztrálunk. Dehogy vagyok békepap, nem csak gyertek és minisztráljatok. Úgyhogy már akkor nagy öntudattal voltunk mi, és úgy mentünk általános iskolába is, hogy előtte iskolatáskával mentünk a templomba, reggeli misére, és aztán a miséről mentünk az iskolába, és a hittan beiratás, bár nehézségeket támasztottak, de elég magas százalékban volt, úgyhogy ilyen vallásos környezet.
Tehát egy hitvalló falu volt, hitvalló, hagyományos falusi közösség.
Igen. És hát a vasárnap, hát az úgy telt, hogy amikor hazamentünk, ott nálunk csend volt. Tehát ott nem szólt senki egy szót se, ilyen elalakú kis házunk volt, belül hambit, tehát
ambitus.
Ilyen kis fedett folyosórész. A nagyapám beült oda elalaknak a sarkába, elővette az újságot, szívújság, utána az új ember, és aztán amikor olyan cikket talált, akkor elkezdte hangosan olvasni. És akkor mindenki figyelte. Nekem nem volt testvérem, tehát a terítés az én dolgom volt, ott kint, amikor jobb idő volt, ott terítettem. És aztán, mikor már leültünk ebédelni, édesanyám is kihozta a levest, és ő is helyet foglalt, akkor az édesapám föltette a kérdést, amire hát számítani lehetett. Na gyerek, miről prédikált a pap? És akkor nekem el kellett mondani. Aztán emlékszem, és az meghatározó volt, hogy jött hozzánk valami nagybőti lelki gyakorlat lehetett, Vas József atya, utána jöttem rá, hogy Szalézi atya lehetett, az Esztergomi gimnáziumban is tanított, és nagyon érdekes akcentussal beszélt, és valaki ottan megkérdőjelezte, hogy én jól emlékszem-e arra, hogy miről prédikált a pap, és akkor felugrottam, ne emlékszem, mert így mondta, hogy aztán meg ne innogjon a hitetek, ám a megpróbáltatások közepette, és akkor persze mindenki nevetett, mert tényleg így mondta a pap. Szóval, hát ilyen környezetben nevelkedtem. Amikor hát nagybőti lelki gyakorlat idején, akkor az volt a szokás, hogy mindenki oda ment a másikhoz, és kezdve a nagyanyámtól, akit hát nagyon sok bosszúságot követtem el ellene, sok borsot törtem az orra alá, és akkor odajött, hogy Lacikám, bocsásd meg, ha valamit vétettem ellened. Hát azt hittem, hogy...
Hát a nagymama bocsánatot kért a kisunokától.
Bocsánatot kért tőlem. Hát én azt hittem, hogy megnyílik alattam a föld, és akkor hát én is persze bocsánatot kértem, meg nekem is oda kellett bocsánatot kérni, menni mindenkihez, de hát az egy olyan megható dolog volt akkor mindnyájunk számára. Szóval, na, hát csak egy kis ízelítőt.
Hován Ágoston ferences szerzetessel beszélgettünk, előbb említette, hogy Lacikám, mondta neki a nagymamája, Lászlóra lettél keresztelve, Szent László éve van.
Igen, Lászlóra lettem keresztelve, mert édesanyámnak a bátyja akkor nem is volt otthon, fogságban volt orosz hadifogolyként, és ő lett az én keresztapám, és őt Lászlónak hívták, így lettem én is László. Úgyhogy... Ő onnan táplálva is erősítették az emlékeimet a Szovjetunióval kapcsolatban, ami aztán hát elkísért, hogy amikor én ábrándoztam meg minden, akkor hát természetesen olyan ábrándjaim voltak, hogy hogyan verjük el a port a szovjeteken.
Mit jelentett számotokra az, hogy ott volt az Ipoly egy határfolyócska, tudjuk, hogy hajózhatónak nyilvánították a trianoni tárgyalások térképein, de hát gyakran átugorható fél lábbal is, azt hiszem, szárazság idején. Át tudtatok szökni a Ipolyon, és kóboroltatok esetleg a túloldalon gyerekkorodban, vagy határőrök voltak, hogy nézett ez ki? Teljesen el voltatok szakítva a túloldaltól?
Nagyon meg voltunk félemlítve. Úgyhogy rettegve közelítettük meg az Ipolyt, és hát valóban így van, hogy olyan kis folyócska az, hogy hát sok helyen csak térdig érő víz volt, és bizony a szarvasmarhák sokszor át is mentek, és akkor nagy ijedelemmel szaladtunk, hogy valahogy visszafordítsuk őket, mert elég szoros határőrizet volt ott, laktanya is volt Letkésen, és aztán sűrűn jártak ott a határőrök, úgyhogy nem nagyon merészkedtünk az Ipolyban. Volt egy kijelölt hely, ahol lehetett fürödni, szalkaiaknak is meg volt egy jó távol levő helyen a maga fürdőhelyük, de nem lehetett érni.
Semmi kapcsolatotok nem volt a légvonalban 300 méterre levő szlovákiai magyar faluttól.
Meg voltunk félemlítve nagyon.
Rokonság volt olyan, aki családilag szét lettek választva, tehát egyik itt is lakott, meg ott is lakott a családból ember?
Hát hogyne, a nagyapám az ott született Ipolyszalkán, és igaz, hogy árva gyerek lett aztán, de hát nem tartottuk a kapcsolatot. Amikor engem szenteltek 76-ban, akkor már többen jöttek a szentelésemre is Szalkáról.
Hát akkor már volt útlevele az embereknek.
Igen, de hát egyébként semmi kapcsolat nem lehetett.
Gimnázium. Önként mentél, vagy kényszer hatása alatt lettél ferences diák? Hogy volt ez?
Hát ott nem kérdeztek meg, hogy akarok-e menni. Kész helyzet elé voltam állítva, tehát fölvételizni kellett, aztán fölvettek, és így lettem ferences diák. Úgyhogy...
Próbálom számolni, 47-ben születtél, hányban kezdtél?
Lettem gimnazista.
1961-ben lettél gimnazista.
14 éves korban.
Közelmúltban beszélgettem azokkal az iskolatársaiddal, akik 60-ban kezdték, többek között Vilmos atyával, meg Kolos atyával, tehát te egyel utánuk következtem. No, milyen volt ez a gimnázium számodra? Életedben először voltál városba, vagy pedig szobon kívül voltál máshol is, vagy Esztergom volt az első nagyváros életedbe?
Voltam Vácott, és emlékszem Vácott a Fehérek templomában, az orgona hangjára, mert Én általános iskolás koromban már elvégeztem a kántorképző tanfolyamot is, és kántorizáltam, úgyhogy a zenei élmények jobban megmaradtak bennem.
Aztán, hol volt ez a tanfolyam? Vácott?
Budapesten volt a tanfolyam.
Hát a Budapesten is.
8 és 60 között én itt Budapesten végeztem a kántorképző tanfolyamot.
11-12 éves fejjel?
Igen.
Le a kalappa.
Úgyhogy, amikor elvégeztem az általános iskolát, addigra én már befejeztem a kántorképző tanfolyamot. Új iskolát is építettek nálunk. Az új iskola avatásakor a iskola énekkart én verbúváltam össze, és aztán több szólamú kórusművet adtunk elő az én vezényletemmel, úgyhogy a zenei működésem, meg hát kántorizáltam egy másik társammal együtt, úgyhogy kántorkodtam én ott általános iskolás koromban.
Hát azért akkor egy igen vállalkozó szellemű, tehetséges gyerek voltál. Van-e most iskola, vagy már nincs is iskola lett késen?
Van iskola, még van.
Hála Istennek, szóval nem egy kihaló falu.
Hát nagyon ügyes a polgármesterünk, az nekem általános iskolás osztálytársam volt, a Kovács István, úgyhogy ő mindent elkövet annak érdekében, hogy oda egybegyűjtse a környék falvakból is a tanulókat, úgyhogy oda járnak más Ipolytölgyesről is a diákok így, de hát valószínű, hogy megszűnik ott is az élet iskola.
Szomorú. Kántor tanfolyam 11-12 éves gyerek számára ki? Szigeti, ki? Lián, Bárdos Lajos, kik voltak a tanáraitok? Emlékszel rá, hogy zajlott ez? Központi szeminárium épületében volt, vagy hol volt?
Központi szeminárium épületében, hát engem még a harmadturi bácsi Artur,
Artur
fölvételiztetett, és emlékszem, hogy nagyot nevettek, hát persze nagyon izgultam, hogy sikerül-e majd, meg mit fognak kérdezni.
De voltál a legkisebb, ilyen kis gyerek nem volt a tanfolyamon, ugye?
És akkor mondták, hogy na, akkor mondjam el a mi atyánkat latinul. Húha, hát latinul elmondani, és akkor megkérdeztem, énekelni lehet? Hát egy kántorképzőn ilyet kérdezni, persze lehet, mert énekelni tudtam, ugye, mert az paptól hallottam, hogy hogyan kell énekelni. Hát aztán mindjárt az első évfolyamba vettek föl, nem is az előkészítőbe, de hát az első órák után sírva mentem oda, hogy hát én ezt nem tudom, amiket itten összhangzattamból meg minden kérdezgetnek, ugye tegyenek már vissza engem az előkészítőbe. Úgyhogy így kezdődött a kántorképzőn való részvételem aztán.
A templomotokban orgona volt, harmónium volt, vagy otthon volt egy harmónium? Hol tudtál gyakorolni, vagy hogy szerettél bele a kántorságba, vagy minisztráns korodban néha kórusra is fölmentél, ha volt kántorotok? Biztos volt.
Kiskoromban mindig a kórusra szerettem fölmenni, de hát nem lehetett az orgonán játszani. Sőt, aztán kezdődött az, hogy az egyik család vállalta, hogy papot ellát, ugye feloszlották a szerzetes rendeket, tehát oda is került valaki.
És hát aztán a kántorotok egy szerzetes volt, akit el...
Nem volt kántorunk, egyáltalán nem volt kántorunk. Velünk lett aztán kántor. Na, ott láttam egy harmóniumot, és aztán, amikor kimentek, mert azért mentünk oda, a nagyapám az ács volt, és probléma volt a tetővel, hogy meg kell nézni a tetőt, hogy meg kell csinálni. És én meg megláttam, hogy ott van egy harmónium.
Van egy harmónium.
Igen. És míg ők kimentek, oda mentem a harmóniumhoz, és akkor a zengaharang hívó szóval dallamát elkezdtem játszani, és sikerült ilyen tercelve. Rohantam ki, hogy jöjjenek, megmutatom, hogy fújta Nária Nosztrán a rezes banda. Mert ott, mikor voltunk, rezes banda fújta mindig az énekeket. Néztek, és akkor hát a Béres György volt éppen, aki ellátogatott hozzánk, előtte ott volt ő káplán, és akkor mondta a növendékének, aki akkor volt ott Letkésen, na ide figyelj, ezzel a gyerekkel foglalkozol. És aztán ő kezdett foglalkozni velem, aztán utána szobra jártam le Lacos Géza bácsihoz, azért kántor volt, foglalkozott velem, és akkor így kerültem én az kántorképzőbe. Persze volt egy jó ajánlatom, a Pantol Márton atya az szokott járni oda hozzánk így kisegíteni, és aztán ő meg a kántorképzőn is ott volt, és beajánlott, szóval így kerültem a kántorképzőbe. És aztán egy másik társammal, a Fazekas Lajossal együtt végeztük el a kántorképzőt, és aztán mi voltunk a kántorok. Hát aztán Esztergomba is a Kamilatyánk, Forró Kamilatya betegeskedett, úgyhogy már diák.
Ő volt az énektanáratok, de ő volt az, aki a Nándorfehérvári nagy falfestményt is festette, tehát egy ízig-vérig művész ember volt, ugye?
Művész ember, és nagyon szépen csellózott, és bevont engem is a zenekarába is, és például nem volt bőgős a zenekarba, akkor engem külön pár órát adott, és megtanított bőgőn játszani, úgyhogy a nagy bőgőt vittem mindig, és akkor én játszottam a zenekarba. És aztán, mikor beteg volt, akkor volt, hogy a ballagási ünnepség alkalmával még a gimnázium énekkarát is én vezettem.
Az énektanárodat említetted, kik voltak még azok a tanárok, akik nem, hogy elvették volna a kedvedet a ferences hivatástól, hanem meghozták, mert nem úgy mentél, hogy ferences leszel, és ott ragadtál. Illetve ott ragadtál volna, hogyha nincs kerülő, említettük, hogy egy évet ki kellett hagyni.
Igen, hát amikor én ott voltam, mindig szittem a ferenceseket. Ezek a ferencesek, így meg úgy. Nem voltam megelégedve velük, de hát ugyanakkor azért szerettem volna, hogy jobban csinálják, láttam volt ott a lehetőségeket, hogy hogyan kellene, viszont kiváló ferenceseink voltak. Az én prefektusom, a Veres Géza atya is, de hát ottan lehetne sorolni a Hajdú Andal atyától kezdve, Csontos Oszkár atyáig is, Tarca Aurél és mind, csupa börtönviselt emberek voltak, kevesebb ferences volt, aki nem volt börtönbe, mint akik börtönbe voltak, és aztán ott tanultam meg én, hogy mit jelent ez, hogy a hazánkért és a népünkért vállalni a ferencességet. És ott érlelődött meg, hogy hát szép a családi élet, meg vágyodnék én is rajtad, de sokkal fontosabb, hogyha a népünknek a hitét szolgálom és erősítem, és így érlelődött meg bennem, hogy ferences leszek. Persze nem szértem én senkinek, mert nagy vagány voltam, és senki nem gondolta, egyetlen osztálytársam tudta, hogy én mit forgatok a fejembe. Úgyhogy szóltam én a lelki vezetőmnek, itt tanáromnak, Karácsonyi Aladár atyának, nagyon szerettem, hogy hát én ferences szeretnék lenni, és ezzel le volt tudva. Aztán, amikor eljött az érettségi szóbeli előtti nap, mentem hozzá, hogy mert mindenki csodálkozott, hogy nem jelentkezem sehova. Hát én elintézetnek vettem, hogy...
Hogy szóltál Karácsonyi Aladárnak, és akkor...
Megyek a ferences rendbe. És akkor megyek hozzá, hogy hát Aladár, hogyha hát most fogok érettségizni, és akkor mi van a rendi fölvételemmel? Ó, te gyerek! Ez volt a szavajárás. Hát én ezt nem is vettem, hogy komolyan. Hát akkor most már két szék között a földre ültem. De milyen a gondviselés, ő hozzá jártak püspökök is, és a Cserháti József püspök atya is éppen akkor délután ment oda hozzá, az a pécsi püspök volt akkor, és járt hozzá a Paskai László bíboros úr is.
Későbbi bíboros, akkor még, főiskolai tanár volt. Vagy
de előtte, akkor... ugye ő már örökfogadalmas ferences volt, és ő pedig a központi szemináriumba került föl, hát az egy hosszú történet, hogy hogyan, és akkor ott lett a spirituális. És akkor mindjárt megbeszélte a Cserháti püspök atyával, hogy hát vedd föl már ezt a gyereket a Pécsi Egyház megyébe, és akkor a Paskai bíboros úr, hát akkor még nem volt bíboros, tudott róla, hogy én hát ferences akarok lenni tulajdonképpen, csak nem léphetek még be. Aztán így kerültem én a központi szemináriumba.
Tehát Pécsi Egyház megyésként a központi szemináriumba töltöttél egy évet, kezdted a teológiát, de még a gimnáziumról szóljunk. Az előző osztályból, amiben a Kolos Hegedűs Kolos meg a Halmai Vilmos atyák rendtársaid jártak, hát vagy tizen papok lettek. A ti osztályotok hogy nézett ki ilyen szempontból?
Mi osztályunkból is körülbelül ennyien lettek papok. Úgyhogy mi...
Fiú osztály, voltatok 40-en?
Igen. Közel 10. És még most is többen szolgálnak, élnek. Hát aztán már többen meghaltak közülük.
Fölsoroltál egy pár nevet a tanárok közül. Néhány mondatot mondj mindegyikről.
Bárkit kiemelhetnék, de Hajdú Antal.
Ő volt az igazgató.
igazgató atya. Hát ha tűzbe mentünk volna érte. Ottan a udvaron a járdarészt vele együtt betonoztuk. Ő nem tudott kérni olyat, hogy ne mentünk volna el közmunkára segíteni. A Basa utcában kaptunk egy olyan lehetetlen területet, tiszta agyag volt, ahol aztán próbálkoztunk a Nyikon Márton atyával ilyen teraszos művelésű területet kialakítani, gombát tenyésztettünk ott a pincébe, és szüleim megbotránkozására is, hogy ahelyett, hogy tánciskolába mentem volna, mentem oda a trágyát pakolni, hogy legyen ott gombatenyészet, meg ilyesmi. Hát szóval Hajdú Antal atya, Csontos Oszkár atya, szintén hát a börtönbe, mikor már annyira összeverték, hogy már nem tudták, hogy hol verjék őt, hát pedig hosszú történet, hogy mire akarták rávenni, már tarpait verték össze, és aztán már alig tudott úgy járni, csoszogni, Csoszi lett a neve, de hát az is, hát rajongtunk ezekért a tanárainkért. A Tarca Aurél atya megfelelő orgánumával, azt is tudtuk, hogy a börtönben mennyit szenvedett amiatt, hogy ő horkolt éjszakánként, és ott a rabok milyen kegyetlenül elintézték aztán ezeket az embereket. Szóval ilyen példaképeink voltak ott sorban. Úgyhogy ezek hatására aztán azt mondtam, hogy na nekem, hogyha fölvesznek, akkor itt a helyem.
Jól döntöttél, azt hiszem. 1965-ben érettségizel, ugye? Egy év központi szeminárium. Na. Katonaság volt-e?
Az elsők között vittek be katonának.
Tehát ti voltatok az első olyan korosztály, akit elvittek katonának.
És mivel az szülőfalumban is, hát már látták, hogy működtem, ugye ottan énekkarvezetés, meg stb. Az ottani igazgatónk, aki megyei képviselő is lett minden, földobott engem, úgyhogy nem lehetett kikerülni a katonaságot, és eleve úgy vittek be, hogy engem be kell szervezni, és aztán erre törekedtek a honvédség alatt is, úgyhogy én ott kaptam aztán a gerincsérveimet. Hála Isten, azt mondom, hogy engem szemeltek ki, mert a többi aztán valahogy kikerülte azt a bánásmódot, amiben aztán nekem volt részem, úgyhogy elhárító tisztek jártak két hetenként le a Tádra, hogy engem megfőzzenek.
Nagy a Tádra, konzervgyár.
Igen. De hát a laktanyában olyan tekintélyem lett, hogy főleg a Kékgolyó utcai huligán banda tagjai, az is hosszú történet, hogy hogyan kerültem velük kapcsolatba. Amikor jöttek az elhárító tisztek, egyszer csak jött a telefon, hová honvéd telefon? Mentem oda, aztán Laci, megjöttek. Nekem az a 10 perc, amíg oda kerülhettem, hozzájuk az rengeteget jelentett, meg hát éreztem, hogy mindenki mögött.
Szurkol neked, ugye? Tehát a nyakadra jártak, be akartak szervezni. Nyilván nézesmadzagot húzgáltak el, hogy mi lesz belőled, hogyha nekik is dolgozol, ugye?
Persze, hát azért is dolgoztak meg aztán, hogy mindig fölajánlottak, hogy ennyi, hát így bánnak velem, hát ők majd segítenek, hogy könnyebb legyen, meg szólnak. Nem kértem. Nem. Ez az ő dolguk, úgyhogy is akkor még keményebb kiképzés alá vettek, úgyhogy...
Gyakorlatilag megkínoztak kiképzés címén? Említetted ezt, hogy a gerinceddel azóta is betegeskedsz.
Igen, hát főleg ezt aztán az utolsó hónapokba szedtem össze, mert előzőleg hát akkor volt az ágcsernyői találkozó, a csehszlovákiai dolgok, és ők is olyan bizonytalanságban voltak.
Mi 68-ban katona voltál?
Persze, 66-68. És akkor még politikai foglalkozást sem mertek tartani, de most jött az ötletük, hogy majd engem megbíznak, hogy tartsam a politikai foglalkozást a legénységnek. A huligán haverjaim pedig a brossúrákat begyűjtötték nekem, úgyhogy én azokból készültem föl. És aztán, mikor már jött a döntés, hogy meg kell szállni a Csehszlovákiát, akkor annyira féltek tőlem, mert persze, mert közben ugye az oltári szentséget én hordtam be a kispapoknak, mert az volt a bosszum aztán, miután ilyen kiképzésnek vettek, hogy a vegyisugárfelderítő szakasz összeomlott, mert ott a főnökök ugye alkoholizáltak meg mindent, úgyhogy nekem kellett tartani még a foglalkozásokat is, meg minden kiképzési naplókat vezetni, stb. És ott kaptunk egy tantermet, pakróccal lesötétítettük, ott én összetudtam ugye gyűjteni. Na a lényeg az, hogy utána annyira féltek tőlem, hogy valamit ottan csinálok, hogy elvezényeltek ilyen munkaszázadba. És Siófokon a sörraktárt építettük, de hát először bontani kellett, na most ki volt adva, hogy na, ezt a gyereket tönkre kell tenni, úgyhogy aztán sokszor magamra hagytak ilyen nagy beton elemekkel minden, és aztán ott kaptam én ezeket a sérveket. Na, ez hosszú történet.
Még a Kígolyó utcai huligánokra rákérdeznék, mert a környéken lakom, tehát ez egy ilyen büntető laktanya volt nagyja, tehát ugye, ahova vitték a klerikális reakció utánpótlását, titeket, és vitték a büntetésből a rossz fiúkat, a nehéz fiúkat?
Igen, hát így akarták felszámolni az ottani huligán bandát, és hát mindent elkövettek, ugye, hogy engem lejárassanak, és egyik módszerük az volt, hogy egyszer kiállítottak a század elé, ahol ezek voltak, hogy milyen emberek ezek, hogy mondjam el. Én meg azt mondtam, hogy nagyon jó ő katonatársaim nekem. Na a lényeg az, hogy ugyanakkor bárkivel, mert ki akarták őket készíteni, bárkivel kitoltak, mindig odaálltam melléjük, hogy nyugi, nyugi, nem szabad idegeskedni, megcsináljuk. Volt, amikor egész karácsonyt is úgy töltöttük, hogy végig takarítottuk, mert hát kitaláltak ugye mindent, soha nem volt jó. A végén ebbe a vaskályhákba fölülről öntöttek vizet be, most lám, így takarították ki a kályhákat, stb. Szóval ez egész nap így ment. Na de hát ilyen dolgok miatt aztán én hát megbecsülést kaptam tőlük, egész laktanya szerte, nagy tisztelettel vettek körül.
No. Katonaságnak vége. Túl vagy az egyéves központi szemináriumi időn, vagy pedig előtte vittek el? Mikor volt ez? Időrendben hogy van ez?
Egy évet voltam a szemináriumban. Utána fölvettek a rendbe. Ott alig voltam másfél hónapot. Bevittek katonának. És közben a főiskolát fölhelyezték Pasarétre.
A rendi főiskolát, igen.
Rendi főiskolát, de én a noviciátot Esztergomba kezdtem, ott kellett befejezni. Úgyhogy befejeztem a novíciátot, és én utána mentem Pasarétre.
Tehát két részletben voltál novícius, mert a katonaság előtt elkezdted, jött két év katonaság, és igen, utána a novíciátus.
És külön engedéllyel lehetett azt csinálni, hogy nem kellett újra kezdeni az egész évet, hanem beszámíthatták azt az időt is novíciátnak, amit már ott töltöttem.
Összességében ez a börtönnel fölérő katonaság hogyan raktározódik el az életedbe? Elveszett idő volt, hasznos idő volt, büntetés volt, érték volt, vagy mi volt ez? Vagy ez is, az is?
Gondviselés úgy akarta, hogy ott legyek, és kivédtem nagyon sok kellemetlenséget a többi társam elől, úgyhogy miután én leszereltem, folytatták ezt a módszert, amit ott velünk is csináltak, meg főleg velem. Úgyhogy aztán az egyik kispap, akit irodába osztottak be, az öngyilkos lett, tiltakozásul.
Ott Nagyatádon?
Ott Nagyatádon a főnökének a fegyverével, de hagyott egy levelet, és abban megírta, hogy a kispapokkal szembeni embertelen bánásmód miatt csinálta, hogy fölhívja a figyelmet erre, úgyhogy onnantól kezdve a kispapokat nem Nagyatádra vitték, hanem Lentibe, és hát ott már aztán úgy bántak velük Nagyatádhoz képest, mint a hímes tojással, úgyhogy vigyáztak rájuk, hogy ilyen ne legyen. Tehát én ebben az időszakban ezt a szerepet kellett, hogy vállaljam, hogy hát kibírjuk ezt, és hát én kibírtam.
Még egy mondat Nagyatádról, hát Nagyatád ősi ferences hely, jól lehet ferencesek nélkül a te idődben, mikor ott katonáskodtál, te voltál az egyetlen ferences Nagyatádon, ott volt a rendház, ott volt a ferences templom, ferencesek nélkül.
Hát igen, annyi mindent megpróbáltak ott velem kapcsolatban, hogy nagyon kellett vigyázni, hogy ne egyek meg mindent, amit nekem tálaltak, mert innen kaptam, hogy voltak ott ferencesek is, menjek ki hozzájuk, de hát ott ezekben részletekben nem akarok belemenni, hogy mindenféle prostituáltal is össze akartak hozni, és így nem mentem. Kolostorunk akkor föl volt állványozva, én hát az állványokon keresztül a káplánnak az ablakához odamentem, és az oltári szentséget így hoztam be a laktanyába. Igen, ám csak az egyik alkalommal egy olyan rémült arc fogadott, az új káplán, akit oda helyeztek, aki már egy beszervezett ember volt, mert le akartak engem buktatni mindenképpen. Volt, hogy az egész helyőrséget, akik ott vigyáztak a rendre, rám állították, és hát nem tudtak elkapni. Figyelmeztettek engem, hogy te vigyázz, mert el akarnak téged kapni. Hát nem tudtak elkapni, hoztam az oltári szentséget. Csak hát ez be volt szervezve, és aztán ez befújta, hogy én bizony ott voltam, oltári szentségé, és akkor elővettek, de hát nem tudtak rám bizonyítani semmit, kelyhet kerestek. Nekem egy pixisem volt, az mindig itt a zubbon zsebembe, úgyhogy azt éjszaka is, amikor lefeküdtünk, össze kellett hajtani a stokira rátenni, úgyhogy azt nem találták meg. Úgyhogy ennyi kapcsolatom volt csak a kolostorunkkal. Én nem mertem, mert nem tudhattam, hogy hova megyek majd, és azok milyen beépített emberek, vagy mit csinálnak.
Zenésznek indultál, de végül is azt hiszem, hogy nem zenei pályára helyezett téged a rend.
Rendi elöljáróimnak a terve az volt, hogy miután én a központiba kezdtem már, hogy akkor menjek teológiára, és aztán zenész pályára, mert ismerték a zenei működésemet is. De amikor Pasarétre kerültem, akkor a rendi növendéktestvéreim értésemre adták, hogy itten tanár kell, és nem zenész, úgyhogy 2-3 napot úgy töltöttünk el, hogy éjjel-nappal jártak hozzám be gyomrozni, hogy változtassak a rendi elöljáróimnak a végzésén, úgyhogy a végén aztán én kértem azt, hogy kérésemre mentsenek föl az alól, hogy a teológiát végezhessem, és hadd menjek tanárszakra. Na most én mindig jó voltam matematikából, fizikából, középiskolai matematikai lapokban is dolgoztam. Csak hát ugye a honvédségnél engem tönkretettek. Úgyhogy az egyetemre ugyan fölvettek, de hát éreztem, hogy az nem megy. Ráadásul rám álltott egy bizonyos Farkas nevű tanár, aki elhatározta, hogy ezeket a kispapokat kinyírja. Úgyhogy láttam, hogy ott nem terem nekem babér. Úgyhogy fél év után én váltottam szakot, és akkor átnyergeltem magyar-orosz szakra. Úgyhogy végül is azt végeztem el. De hát aztán úgy lett, hogy nem csak azt a gimnáziumban volt idő, amikor az egész ének tanítást nekem kellett vállalni, úgyhogy ennyit a zenei működésemről.
Olyan orgánumod van, és egyszer egy szentesti ferences közegben ismétlődően énekelt nekrológiumot, azt hiszem ez a neve, énekeltél nekem, és hát akkor tudtam meg, hogy nagyon szép hangod van, de a beszéd orgánumod is olyan, hogy akár előadó művész is lehettél volna.
Hát jó Istentől kaptam és kamatoztattam.
Mikor szenteltek, hol szenteltek, ki szentelt?
Végül is 76-ba szenteltek, Esztergomban, Lékai László. Ketten voltunk ferencesek.
A bazilikában vagy a ferences templomban?
Bazilikában.
Mi következett azután? Milyen állomáshelyek vezettek el odáig, hogy most a pesti ferenceseknél beszélgethetünk?
Akkor még egy évig én Pasaréten voltam, mert a gyakorló évet, sőt egyetemet el kellett végezni. Esztergomba kerültem, ott voltam különböző beosztásokban, osztályfőnök, prefektus, már mint nevelőtanár, óraadó tanár, volt, hogy kollégiumnak is a rektora, így hívtuk, de hát ez csak azt jelenti.
Kollégium igazgató mondjuk.
Igen, aztán házfőnök is voltam. Na és hát 91-ben, Egedűs Kolos volt akkor a tartományfőnök, miután összejöttünk és hát megvitattuk, hogy az új lehetőségekkel hogy élünk, akkor már mentek hazafelé, és akkor ő mondta, hogy na várjak egy kicsit. És akkor visszahívott, mit szólnék én hozzá, hogyha engem Szegedre helyezne.
Ez már a rendszerváltozás utáni bővülés.
Hát megdöbbentem, Hát azt szólnám hozzá, hogy hát végig azt vártuk, hogy majd Esztergomba jöjjön már olyan testvér, aki végzett, mert kevesen vagyunk, és akkor én meg jöjjek Szegedre, menjek Szegedre. Hát igen, mert azt gondoltam, hogy ott egy új közösséget, a rendi növendékeinket oda helyezzük, és hát a közös élet megszervezéséhez nagyon fontos a liturgia, meg a egyházi ének is, úgyhogy azért gondolták, hogy én oda kerüljek, így kerültem oda plébánosnak. Hát aztán a főiskolán is nekem kellett, mert a Gyulai Endre püspök úr megtudta, hogy zenész is vagyok.
Akkor. A Szegedi Hitványi Főiskolán is, ott is tanítottál.
Hát ott voltam én 97-ig, akkor megint jöttek, hogy te ide figyelj, feje tetejére állt Gyöngyösen az egyházközség. Hát ottan egyik testvérünk kilépett, és aztán egyik hitoktatóval, stb. Szóval nehéz helyzet alakult ki. Hát mondom, én nem érzem magam alkalmasnak, hogy ezt most én talpára tudom állítani, akkor már Jakab volt a tartományfőnek, Várnai Jakab. De én meg úgy gondolom. Na így kerültem aztán Gyöngyösre, és Gyöngyösön 12 évig voltam, 2009-ig, és 2009-ben kerültem aztán ide a pesti ferencesekhez.
70. születésnapod, hát nem egy egyházi jellegű jubileum, mint az aranymise vagy a fogadalomtétel 25. 50. évfordulója, de hát ebben együtt az ember úgy végig gondolja az életét, hálát ad. Március 9-e ez a nap, amikor 70. életévedet betöltöd. Miért? Mit köszönsz meg a Jóistennek ilyenkor?
Én megköszönöm a Jóistennek, hogy gyarló képességeim ellenére felhasznált, és amit ő fontosnak tartott, én is a legfontosabbnak tartom, hogy Isten igéjét közvetíthetem. Nagyon fontosak nekem azok a homíliák, amiket itt elmondhatok. Aztán szentmiséket mutathatok be, tehát az Úr Jézus jelenlétét biztosíthatom. Aztán gyóntathatok Isten irgalmas szeretetét, ott képviselhetem a gyóntató székbe. Úgyhogy én úgy érzem, hogy a papi működésemnek a csúcsára jutottam el ezzel a szentmisék mondásával, gyóntatással, homíliák mondásával. Úgyhogy így nagy hálával tartozom az Istennek az egész életemért, meg az a mostani helyzetemért is. És ami pedig a gerincsérveim miatti fájdalmakat illeti, meggyőződésem, hogy nekünk templommá kell lennünk. Mi jellemző a templomra? Az imádságháza. Itt közösségben mondhatjuk a zsolozsmát. Kaptam egy közösséget, ahol ezt mondhatjuk. Az Istennel való találkozásoknak és az embereknek az Istennel való találkozásainak a színhelye is. Tehát erre is lehetőségem van. És a harmadik, amit a templommá teszi, hogy ott áldozatokat mutatnak be. Hát nekem nem kell keresni, hogy milyen áldozatot mutassak be, mert minden nap óráról órára érzem, ha nem kenem voltárennel be a gerincemet, akkor már nagyon erősek a fájdalmak, így is azért megvannak. Úgyhogy áldozatokat tudok bemutatni templommá. Kell lennem, hála Istennek, úgyhogy én ezt is megköszönöm a jó Istennek, hogy az életemben ennyi kegyelemmel elhalmozott.
Mit kap a szerzetes 70. születésnapjára? Mit kapott?
Kaptam egy miseinget, azt a templomtól. Miseruha az a kazula, lenne, amit a kazula alá szoktunk venni. Aztán a rendháztól kaptam egy új habitust, és aztán kaptam még egy pár cipőt is, fél cipőt.
Az új habitus van rajtad?
Nem, ez a régi.
Tehát most van egy ünneplő habitus, meg egy hétköznapi habitus.
Igen.
Hogyan pihen, hogyan kapcsolódik ki a szerzetes? Egy ilyen élet után 70. születésnapodat ünnepled az ország legforgalmasabb templomában, ahol naponta 8 órát vannak nyitva a gyóntatószékek, ha nem is mindenki minden nap 8 órát gyóntat, de hát gerinc sérülten kell ott üldögélned a gyóntatószékben, hát azért nem kis áldozat.
Most már csak keveset gyóntathatok, tehát délelőtt 1 óra hosszát, délután 1 óra hosszát, többit ugye felkészülésekre fordítom, meg aztán most újra lehetőségem lesz, mert mióta itt vagyok, még én nem ülhettem orgonához, és most 70. születésnapomra Kázmér testvértől kaptam egy orgonakulcsot. Tehát újra elkezdem a gyakorlást, és akkor, mikor már fölhoztam magam olyan szintre, hogy na most már orgonához ülledek, akkor oda fogok ülni, és újra ez lesz a jutalmam és kikapcsolódásom, hogy újra zenélhetek. Hát ezt az ajándékot is megkaptam.
Isten éltessen! Hován Ágoston ferences szerzetessel beszélgettem 70. születésnapja alkalmából. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.
Elhangzott a Hitvilág. Szerdahelyi Csongor műsora.